Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Nem látványos az, ami most következik, mert hogy a sakk az általában arról szól, hogy van egy rovat, egy napilapban, van egy kis apró műsor a tévék adásrácsában valahol eldugva, vannak szakkiadványok és oldalak, és körülbelül itt zárul a történet, illetve hát szerencsére van olimpiája is a sakknak, a legutóbbi szeptember 10-e és 23-e a között szervezték Budapesten. Ez az ürügye annak, hogy beszélünk a kockás tábláról és arról, hogy mi zajlik világszinten ebben a sportban. Pálffy Csaba Sándor a mai vendégem, hoztunk egy sakktáblát is, nem fogunk itt élőben sakkozni, de utána egy partit azért lejátszunk majd, hát lazításként. Köszönöm, Csaba, hogy itt vagy.
Köszönöm szépen a meghívást.
Lazítani lehet sakk közben amúgy. Tehát ez egy intellektuális torna erőfeszítés, de egyesek azt mondják, hogy felfrissít, megmozgat olyan neuronokat, konnexiókat, amelyek hát úgy egyébként senyvednének.
Lehet persze, csak nem biztos, hogy érdemes, amit annál jobban játszik az ember, minél inkább átgondolja a lépését, minél inkább megérti a pozíciót. Úgyhogy, hogyha az ember kikapcsolja az, hogy gondolkozik, intenzíven gondolkozik, és nem a napi problémák járnak a fejében, akkor igen.
Edzenek ezek a sakkozók, főleg a már élvonalban nemzetközi mester jelölttől kezdve már ugye tulajdonképpen a mezőny izgalmassá kezd válni. Az edzés az fizikai erőnlét és hát kitartásról szól. A másik az, hogy jól érezzik magukat a saját bőrükbe, tehát nagyon sok koncentrációs gyakorlat, meg ellazító, úgymond, tehát a joga elemeket is tartalmazó szesszió. A harmadik az az írdatlan nagy tudás, amit fölhalmoznak, ahogyan az ellenfelek játszmáit végig tanulmányozzák és tanulják, mert hogy nagyon sok esetben fordul az elő, hogy tehetséges, de nincs elég tapasztalata. Kifut az időből, aztán kapkodni kezd, és ott úszik el a parti. Mennyire munka, mennyire tehetség kérdése ez a sakk, és a sakkban a siker?
Hát ez egy nagyon jó kérdés, de egyik nélkül sem lehet ma élvonalba kerülni. Tehát tehetségesnek is kell lenni, és iszonyatos mennyiségű munkát is kell beletenni. Nem lehet enélkül. Gyakrabban beszélünk, amikor meghívsz a tetőteraszra a labdarúgásról, és ott ugye emlékszünk Dennis Bergkampra, aki azt mondta, hogy meg úgy általában a holland iskola, hogy 90% munka, 10% tehetség. Na, itt lehet, hogy 80-20, de munkával nagyon-nagyon sokáig el lehet jutni.
Sokáig, elegészen a sakkolimpiáig is, ahol ugye a házigazda előnye az, hogy több csapatot indíthat, mint a többi válogatott. Ez egy fair dolog, hogy akkor több csapat több esély, vagy nem így kell ezt mérni? Nekem úgy tűnik kívülről, hogy hát nem elég, hogy otthon vagy, van egyfajta komfortérzeted, nem a nagy plusz, de mégiscsak előny, és erre még rájön, hogy még két csapattal, egy csapattal.
Hát ez inkább egy gesztus
a FIDE részéről.
Hát igen, a házigazda felé, mert itt most semmilyen előnye nem volt. Tehát ennek akkor lenne előnye, hogyha, vagy akkor volt előnye, amikor India rendezte, és ők tényleg nagyon...
Ki is használta.
Igen, nagyon erős második és harmadik csapatot tudnak kitenni. Ez Magyarország esetében nem igaz. Uh-huh. Tehát a B válogatott az lényegesen gyengébb volt, mint az A, és a C válogatott pedig gyengébb volt, mint a B. Úgyhogy nem. De abból a szempontból ez nagyon jó, hogy a házigazdának több játékosa tudja magát megméretetni egy ilyen eseményen, mert jó eséllyel, hogy mit tudom én, 9-10. Játékos vagy az adott országban, akkor soha semmilyen körülmények között nem fogsz eljutni egy sakkolimpiára, mert ha oda viszik a legjobb ötöt, és te nem vagy benne. Még akkor is, ha van egy-két sérülés, vagy formahanyatlás, vagy bármi az égen egy világon, akkor se fogsz kijutni, mert egyszerűen vannak előtted is hárman azok közül, akiket cseleként kivihetnek.
Volt olyan kommentár, hogy a nagyon erős válogatott ellenében, például a magyar csapat, hogyha egy fél pontot szerzett, vagyis egy döntetlenre hozta a partit, az már fegyverténynek számított. Ez azt jelenti, hogy mindenki nagyon-nagyon pontosan tudja, hát ilyen századnyi pontossággal, hogy hol az ő helye a rangsorban.
Azért ez nem ennyire éles, mert mit tudom, 2600-as játékosok is verhetnek 2700-ast, meg ugye Fedosejev is megverte Kárzent a 8. fordulóban. Nem ennyire éles. Ugyanakkor az élőpont elég jól belövi, hogy ki nagyjából milyen szinten van, és hát attól függ, hogy kivel játszik az ember, hogy fegyverténnek számít. Ugye ott van a 4. táblán Gledura Benjamin, aki ezüstérmet szerzett a 4. táblások között. Kitűnő teljesítménnyel, 2693-as élő teljesítménnyel abszolválta ezt a sakkolimpiát. Hogyha van 100 pont rating különbség két játékos között, és az alacsonyabbra rangsorolt kihúz egy döntetlent, vagy ahogy Pap Gábor játszott döntetlent, azt hiszem Vidittel az indiai csapatból, az igenis fegyvertény persze.
Itt most pontokról volt szó, méghozzá élő pont, a nemzetköziek a Elónak mondják, mert ugye nekik nehéz kiejteni. Ez egy magyar találmány, egy 900-as évek elején Amerikába eltávozott fizika tanár és sakkozó agyalt azon, hogy miként lehetne valahogy kvantifikálni ezeket a teljesítményeket, és ezáltal elérni azt, hogy ne legyen nagyon elbillent mezőny, hogy mindenkinek meglegyen a lehetősége, az esély arra, hogy fejlődjön, hogy tovább lépjen, illetve arra is sarkalja a versenyzőket, hogy azt a szintet, amit elértek, azt úgy tartsák meg, hogy állandóan edzésben, játszmában, versenyben legyenek. Mert hogy ugyanolyan nagy vonalakban, mint a tenisz, ATP pontrendszer, ha nem játszasz, illetve ha kikapsz egy gyengében rangsorolt versenyzőtől, akkor ugye esnek a pontok, ha meg nyersz, akkor vagy marad a megfelelő, nem talál ez.
Tenisznél nem egymás elszerzik a pontokat, hanem a torna adja.
A torna, igen, de hogyha nem mész a tornára, ahol tavaly voltál, akkor úsznak a pontok, igen, akkor pontosítom a pontokról szóló. De mindenképpen, tehát a lényeg nagyjából, ugye ezt figyelembe véve erről szól az élő pontszám. Szorzók vannak, méghozzá úgy, hogy ahogy mész fölfele, egyre kevesebb bónuszod van, egyre nehezebb feljebb és feljebb jutni, viszont arra stimulálja a kezdő profi sakkozókat, hogy gyűjtögessék és szépen haladjanak fölfele. Ezért mondtad ezt az élő pontszámos rangsorolást. Hát Carlson ugye a csúcs tartó 2800 valahány 25 ponttal, amit nem tudjuk, hogy biztos van Carlson után is sakk élet, és még jönnek zsenik. Tehetség és zseni között mi a különbség a sakkban, vagy hogy kell ezt megfogalmazni?
Hát szerintem ez egy nagyon, nagyon nehezen megfogható kérdés. Most akkor én azt mondanám, hogyha már itt teszed fel, hogy zseni az, akinek rengeteg tehetsége van, de az a tehetség nem fog kijönni, hogy a zseniség nem fog kijönni, hogyha nem teszi bele a munkát. Tehát Carlson is rengeteg munkát tett bele, és ugye nem tudok arról, hogy létezne hivatalos papír erről, vagy mit tudom én, de azt mondják, hogy ő benne van abban a spektrumban, ahol ugye egy genetikai adottság is az, hogy az intelligencia, illetve egy nagyon magas intelligencia hányatos, az genetikai adottság is. Tény az, hogy ő mindig egy introvertált gyerek volt, aki nagyon nehezen, készült róla a dokumentumfilm, aki nagyon nehezen találta meg a hangot, és sokkal szívesebben töltötte az időt egyedül, és folyamatosan sakk járt a fejében, miután megtanult sakkozni, és közben ült az iskolában, vagy elment kirándulni, akkor is pozíció.
Partikat játszott le magában, a fejében, igen.
És nyilván így nagyon, hogyha ennyi időt ölsz bele, akkor nagyon-nagyon sokat lehet fejlődni relatíve rövid idő alatt, különösen akkor, hogyha ismétlem, ez az extra intelligencia hányados is megvan adva.
Látványról beszéltem az előbb, hogy az nem annyira mozgalmas, mint nem tudom, mint akár a biliárd, hogyha most itt ilyen fedett pályás játékokról beszélünk, bár a sakkolimpiára be lehetett menni nézőként, turnusokban 100 személy, nem túl sok ideig, tehát hogy meg volt szabva, hogy mennyi ideig lehet fentről nézni, ez egy nagy terem, a Bokcsarnok Pesten. Mit lehet ott azon kívül, hogy látod a nagymestert élőben, hogy hát biztos érdekes, hogy ilyen vezetősak figurákat látsz, Polgár Juditot és társait.
Rá tudsz érezni az egésznek a hangulatára. Uh-huh. Tulajdonképpen, hogyha őszintén akarunk lenni, amikor kimész egy futballmeccsre és megnézed a futballmeccset a stadionban, az nem akkora, nem olyan nagy élmény szakmai szempontból van, mint nincs visszajátszás, nem látod azt, amit éppen eltakar egy oszlop. Nem látod azt, ami éppen a pálya másik oldalán történik, akkor, amikor emitt van a labda. Ezeket tévében sokkal jobb nézni, mert ott visszajátszák, időnként elmagyarázzák, ráközelítenek, lelassítják, stb. Néha úgy derül ki, hogy mennyire jó mozdulatot csinált egy játékos, hogy a meccs után hazamész és megnézed a tévében, és akkor látod, hogy úristen, ez mekkora cseh volt, észre se vettem, hogy pont a vonal mellett vitte a labdát. Ami miatt viszont mégis megéri kimenni, az a hangulat, hogy ráérzed az egész milliónek a hangulatára, arra, hogy tulajdonképpen mi is történik ott, anélkül, hogy elveszítsd az egésznek varázsát. Na most ez valahogy így van itt is. Tehát amikor bemész és körülnézel egy teremben, ahol nagyon sok ember, hát ugye 380 csapat, 1900 játékos, amikor bemész oda, akkor vágni lehet a feszültséget. És tulajdonképpen, ahogy mondtad, nem látványos, és úgy tűnik, hogy nem történik semmi, de voltak éppen történik valami. Azok az emberek fejben küzdenek egymással.
1924 óta van ez a sakkolimpiás sztori, két évenként rendezik. Az, hogy most Budapest kapta meg a házigazda szerepet, az a Magyar Sakkszövetség elismeréséről is szól. Mi már beszéltünk pontosan a Rapport Ricsi ideiglenes zászlóváltása okán arról, hogy ott a szakszövetségben gondok vannak, hogy volt egy olyan vezetőség, amely jött, ígért és nem teljesített. Most úgy tűnik, hogy az új vezetőség az valahogy a szövetség nimbuszát hát helyre pofozta, és akkor erre jött válaszként az, hogy igen, lehet Budapest sakkolimpia helyszín?
Nem, ez az előző sakkszövetségi vezetés alatt történt. Uh-huh. Nem nagyon volt másik pályázó. A Fidét egyébként olyan nagyon nem érdekli az, hogy egy sakkszövetségen belül, egy országon belül mi történik. Tehát ez nem a sakkszövetségnek az elismerése, ez sokkal inkább a magyar sakkozás történelmének az elismerése, hiszen Magyarország gyakorlatilag minden, a magyar nemzet gyakorlatilag minden évtizedben adott egy világklasszis sakkozót.
És hát olimpiát, ha nézzük, igen, Csaba, akkor ugye 5-ször nyert magyar csapat, olimpiát 7-szer ezüstérmes volt, 2-szer bronz, 4. helyen 4-szer, 5. helyen 5-ször, 6. helyen 3-szor zártak. Tehát igen, ez egészen meglepő.
Hát igen, a magyar sakkozás a világ elitjébe tartozott, hogyha a sportágakat csak az szerint értékeljük, hogy milyen eredményeket hoztak világszinten, akkor a sakkozás az jóval a magyar labdarúgás előtt van, és talán a vívás mögött, de erről szerintem még lehetne vitatkozni. Egy borzasztóan sikeres sportág, kiárt, abszolút kiárt egy sakkolimpia, szerintem jól is rendezték meg. Az, hogy a jelenlegi vezetés vissza tudta hozni Rapport Ricsit a román színekből, az rengeteget segített abban, hogy a sakk megítélés és a magyar sakk megítélése ne zuhanjon folyamatosan. Ugye emlékszünk azokra a narratívákra, amik akkor voltak, amikor Rapport zászlót váltott. Rapport Lékó, így kezdődik a magyar válogatottnak a táblasorrendje, és szerintem ezzel nagyon sok ország kiegyezne. Úgyhogy én úgy érzem, hogy egy picit jobb irányba haladtak a dolgok, és ebből a szempontból is jól jött a sakkolimpia, mert gyakorlatilag népszerűsíteni kell ezt a sportágat, mert úgy tűnik, hogy egy kicsit csökkent a népszerűsége, annak dacára, hogy a világban pedig nő, ami egyébként egy nagyon érdekes dolog.
Hát volt itt néhány az olimpiát kísérő esemény, ami sajtos szintjén, vagy média kitettség szempontjából jót tett a sakknak magának, a díjátadások, ugye, Polgár Juditnak a teljesen plenáris elismerése, ugye az utóbbi 100 év legjobb női sakkozója díjat kapta, ami hát azért mégiscsak egy több mint gesztus, aztán Portis Lajosnak az ária, és nem is tudta, szerintem nagyon sok hallgató nem tudja, hogy ő egyébként most már ugye visszavonult nagymesterként, de hogy ez a több mint hobbija, és ezzel lepte meg a résztvevőket. Mi történik a sakkvilágban trendszerűen? Most az indiaiak aratnak, úgy néz ki, hogy megerősítik mindazt, amit már több éve sejtettünk, hogy ők ezt nagyon komolyan és távlatilag gondolják itt. Azon kívül, hogy mi tudtuk, hogy az indiai sakkozók jók általában, azért ez az eredmény több annál. Itt a női és férfi csapat egyaránt nyert, meglehetősen nagy előnnyel, főleg a férfiak. Számít a mennyiség, hogy egy szubkontinensből hogy válogatott ki, hogy szűrött ki az él csapatot?
Hát igen, engedd meg, hogy egy kicsit visszatérjek még ahhoz, amit ezelőtt mondtál, hogy Portisról nem tudják, hogy érdekli a zene, és hogy opera áriákat érdekel. Sajnos Portisról lassan se tudják, hogy ki. Tehát, hogyha ma elkezdjük megkérdezni a 15-től, mit tudom én, 25 éves generációt arról, hogy mit mond nekik Portis Lajos neve, akkor nem...
Hát belelapoznak, utána néznek,
igen,
és akkor...
Utána fognak nézni, uh-huh. De nem tudják kapásból, pedig szerintem azt is kéne tudni kapásból, hogy Portis Libris Szaxodorján vadászcsom. mert ez volt az 1978-as magyar sakkválogatott, amelyik olimpiát nyert, és ez egy óriási dolog volt. Polgár Juditról pedig annyit, hogy sosem volt kérdés, hogy minden időknek ő a legjobb női sakkozója, nem az elmúlt 100 évben, hanem mindig, és szerintem ez még nagyon sokáig nem fog.
Jó, de hát most jött egy ilyen úgymond hivatalos megerősítés, igen, vagy abszolút, meghajlás, igen, vagy, igen. vagy hogy mondjam.
Járt neki, szó igen. Se róla. Uh-huh. Igen. Uh-huh. Harmadrészt pedig nézd meg, hogy minek képes a sakk népszerűsége. Mert India nem azért ilyen jó, mert vannak 1,4 milliárdan, hanem azért, mert Anand annó világbajnokságot nyert, és ez beindított egy óriási sakkbumot az országba, és Anand Akadémiának van, mit tudom én, 10 000 klubja egy 1,4 milliárdos országban. De addig, amíg nem volt Anand, addig, amíg nem...
A gerelyhajításban is, amíg nem volt dobogós versenyzőjük, nem villogtak. Utána meg ugyanúgy, ahogy mondod, gerelyhajító, hát ha nem akadémiák, de klubok százai kezdtek szárba szökkenni.
Igen, és ezért lett volna most az jó, hogyha a magyar válogatott legalább top 6 lett volna, mert lehet, hogy elindult volna egy ugyanilyen sakrobbanás, mert akkor, amikor tegnap, azt hiszem tegnap, ide nem vagyok benne teljesen biztos, a Magyar Nemzetben Novák Miklós írt egy sak ideje észbegatni című cikket, ő is azt mondta, hogy miközben a világban egyre inkább nő a saknak a népszerűsége, nálunk csökken a saknak a népszerűsége, és legutóbb akkor volt az általános hétköznapi közbeszéd témája a sakkozás és a világbajnokság, amikor Lékó Péter Kramnyikkal játszotta azt a bizonyos döntőt.
Annak meg, hát igen, mert mennyi ideje lassan?
Kereken 20 év.
20 év, úristen. Igen. Én is így kezdtem a memóriámban ásni hátrafele, hogy akkor ez azért egy nagy idő. Azóta azért nem csak az indiaiak jelentek úgy meg, hogy számolni kell velük, hanem általában a kelet megmozdult. Most például a vietnámiak lepték meg az olimpiát félig meddig. Ugye?
Igen, igen. Mondjuk ott is óriási népszerűségnek örvend a sak, közbeszéd témája, stb. Azért annyira nem tört fel, igazából az Egyesült Államok és Kína az, amelyik gyakorlatilag 20 év alatt a semmiből világelit lett. Oké, most a kínaiaknak nem jött ki ez az eredmény, ez megint egy nagyon érdekes téma, hogy úgy, hogy ott van a regnáló világbajnok a keretükben, hát nem szerepelnek jól, és tulajdonképpen le vannak maradva az első helyzet Indiától, de ezzel együtt egy borzasztó erős válogatottjuk van, és az amerikaiak pedig azt csinálják, amit mindennel csinálnak, hogyha nincs, nekik vesznek.
De ez egyébként nem csak az amerikaiakkal van, mert hogyha megnézzük akár azt, hogy az élő pontok szintjén ki milyen színekben sakkozik, akkor egy csomó szláv nevet találsz különböző európai csapatokban.
Persze, egy és Magyarországnak is mindenki.
Jó adag keletit találsz szintén úgy, hogy máshol játszanak.
Igen, de egy dolog valakit honosítani, és másrészt megvenni a világválogatottat. Gyakorlatilag két egykori top 5-ös, a világelitnek is a szűk elitjébe tartozó játékos van úgy az amerikai válogatottban, hogy gyakorlatilag semmi közük nincs Amerikához. Fabiano Caruana olasz, és Arminian pedig örmény. De van az a pénz.
Mennyi pénz van ebben amúgy?
Hát ezek a szerződések nem kerülnek ki soha. De a tetején az 7 számjegy, nem is biztos, hogy egyessel kezdődik.
Mert hogy akkor az ilyen szinten szereplőnek kell fizetni az edzőt, a taktikusát, a csapatát, vagy hogy van ez?
Hát nyilván csapatot is, de hát ezeket a játékosokat, tudom én, Fabiano Caruanát, meg ismétlem ezeket a játékosokat, úgy viszik el, hogy kapnak pénzt is, és kapnak szakmai hátteret is a pénzen kívül. Nyilván edzők, sakkmotorok, mit tudom én, szuperszámítógépek, stáb, minden, amire szüksége van.
Hogyha azt mondtad az előbb, hogy kínaiak hát alul teljesítettek, bár ugye világbajnok szerepelt a csapatban, ez forma kiesés, utalnak így, amikor elemeznek eredményeket, tehát az elvárást és a teljesítményt ugye összehasonlítják, akkor mondják, hogy hát most éppen nincs jó periódusa. Hallottam ilyesmit, vagy olvastam. Ez fáradtságról szól, egyszerűen az életszakasznak egy periódusa, amikor nem mennek a dolgok, vagy hogy kell ezt értelmezni?
Tehát... Ez egy olyan sport, ahol fejben mindig nagyon-nagyon élesnek kell lenni, hogyha jól akarsz teljesíteni. És hogyha van valami az életben, ami nem működik jól, akkor nem nagyon fog jól működni a sakk sem.
Lehet dopingolni?
Nem nagyon. Nem erről van szó. Arról van szó, hogy úgy kell koncentrálni 8 órán keresztül, 7 órán keresztül, 6 órán keresztül, attól függ, hogy milyen típusú verseny, klasszikusról beszélek. Hogy közben kizársz minden mást, és hogyha van valami nagy probléma az életedben, akkor kizártad, hogyha, és nem tudod kizárni, akkor nem megy jól a sak. Meg arról is szó van, hogy nem lehet folyamatosan mindig a lehető legintenzívebb lenni. Uh-huh. Az izmokat lehet edzeni úgy, lehet úgy időzíteni a formagörbét, hogy egy bizonyos szint alá nem menjél soha, de sakban ez nem feltétlenül igaz. És ezt jelenti az, amit mondott, hogy nem volt formában. Mi hozzászoktunk ahhoz, hogy a nem vagyok formában, az valamilyen fizikai dolgot jelent. De ez azért van, mert sokkal inkább figyelünk a fizikumra, mint a mentális egészségre. A fizikum látszik, a mentális egészség nem látszik. Meg a mentális jólét nem látszik.
Egy tornán belül, Csaba, van az, hogy megreked valami, aztán valahogy menedzselik ezt a... Mert ugye pszichológusok is dolgoznak a csapatban, jó esetben, és ott megpróbálják összerakni újra a talán magába hult versenyzőt, hogy a következő napon, hát ha nem is kijön a gödörből, de azért próbáljon magára találni.
Hát van, akinek van pszichológusa, van, akinek nincs pszichológusa. Az érdekes az egészben az, hogy azok, akik a tetején vannak, azok nagyon-nagyon jól tudják ezeket a dolgokat kezelni, és nem feltétlenül van szükségük pszichológusra. Azok viszont, akik lejjebb vannak a ranglistán, azoknak inkább lenne szükségük pszichológusra, úgy általában, de ők meg nem biztos, hogy megengedhetik maguknak, mert itt tényleg csak a teteje keres jól.
12 nap alatt lehet csodákat művelni? Tehát, hogy elindulsz rosszul, startolsz, úgymond, az elvárásokhoz képest gyengébb csapatoktól, illetve ellenfelektől kapsz ki, vagy kényszerülsz döntetlenben megegyezni, és aztán valami történik, és kezd működni, és a végén meg az a benyomásod, hogy hú, ha még lenne két forduló, akkor aztán, de közben bezárul a torna.
Hát, hogyha végignéznénk az összes tornának az eredmény görbéit minden csapatrétingre, akkor lehet, hogy találnánk valamilyen statisztikai releváns dolgot, de erről szakirodalom nem nagyon szól, és az, az igazság, hogy a sportpszichológiát én olyan nagyon nem vágom, úgyhogy lehet, hogy a sportpszichológust érdemesebb lenne megkérdezni erről.
Volt egy enyhe, tehát büszkeség, hogy jó volt a szervezés, de azért alig palástolt fanyar kommentek, hogy azért a magyaroktól mindkét csapattól, most ugye a nők és a férfiak első csapattáról beszélünk, azért többet vártak. De illetve a nők hozták azt, amit be volt lőve nekik a 14. hely.
A férfiak pedig két
igen, ilyenkor mindig az van, hogy hát persze hozták, de milyen jó lett volna, ha egy kicsit föntebb vannak, a férfiaknál pedig egyértelműen nagyobb volt az elvárás. Nem sokkal, de azért az a két hely egy világélbolyban azért az
hát nem semmi. Egyrészt ahhoz képest, hogy hány lakosa van Magyarországnak, hogyha végignézzük a teljes országlistát mindenestől, akkor ez még mindig egy jó pozíció.
És az utolsó két forduló volt, azt mondták, hogy ott ment el.
Tehát, hát hogy igen, ott, az utolsó két fordulóban ment el, mert szerbek ellen döntetlen, és a spanyolok ellen döntetlen. De ami fontos, hogy itt az a kérdés, ugye a 16 ponttal zártak a 7-től a 13. helyig mindenki 16 ponttal zárt. Tehát Németország is 16 ponttal zárt. Nem mindegy, hogy számoljuk a tiebreaket, tehát mi van pont egyenlőség esetén. És az olimpiának a pontrendszere az nem fair ilyen szempontból. Egyáltalán nem fair. És egyébként erről Almási Zoltán szuper nagymester is beszélt a Facebookon, hogy más, ő talán azt mondta, hogy Buholcot kellett volna számolni. A lényeg az, hogy ha aszerint súlyoznánk a tiebreaket, hogy ki kivel játszott, akkor Magyarországnak az első vagy a második legjobb helye lett volna a 16 pontosok között, mert hogy Magyarország összesen két válogatottól kapott ki, Indiától és az Egyesült Államoktól, ezek vannak az első két helyen. Miközben vannak olyan csapatok, akik Magyarország előtt vannak, akik nem is játszottak egyikkel se. Persze, hogy rosszabb pontokat ér el Magyarország, amikor sokkal nehezebb ellenfelek ellen játszik, és ez a jelenlegi rendszer, ez hátrányban részesíti...
Ez a svájci rendszer,
igen,
tulajdonképpen.
Hátrányban részesíti azokat, akik inkább a pontszámolási rendszer hátrányban részesíti azokat, akik az elején nyernek, mert sokkal erősebb ellenfelekkel kell játszanak, és emiatt került Magyarország a 11. helyre. És egyébként Lékó Péter még mondott egy érdekest, azt mondta a spanyol meccs után, az utolsó forduló után, amikor is döntetlent játszott David Antonnal, hogy előző nap volt egy nagyon nehéz meccse, és ilyen nincs, hogy az utolsó fordulót, amikor már mindenki hulla fáradt, az 24 órán belül le kell játszani. Na most Lékó Péter Alexej Sarana ellen játszott, aki a szerb színekben versenyzik, de eredetileg orosz, 2700-as szupernagymester. Nyilván az egy borzasztó nehéz meccs volt, aminek döntetlen lett a vége, és hogy utána, mondjuk az ő korában már nem mai csirkeő sem, 20 éve játszott világbajnoki döntőt, hogy 24 órán belül játszani kell, ez borzasztóan megterhelő. És ezzel is egyetértek. Tehát ott valószínűleg elment egy fél pont. A spanyolok ellen elment egy fél pont.
Mit lehet finomítani ezen a...
Bocsánat, egy győzelem. Nem egy fél pont, mert egy győzelem. Uh-huh.
Arról is beszélnek a szakberkekben, hogy jó, jó ez a, vagy hát a lehető legjobb, vagy legelterjedtebb, mert ugye többfajta rendszer is van, de ez a svájci rendszer, ez a bevett és leginkább alkalmazott, de hogy ezt is lehetne finomítani. Mit lehet rajta? Most nyilván nem fogjuk
nem a svájci rendszer
elmagyarázni, de hogy azon belül is, azon is
svájci,
lehet.
A svájci rendszer úgy működik, hogy olyan ellenfeleket kapsz, akiknek annyi pontjuk van, mint neked. Tehát itt most van 190 csapat. Nyilván nem fog tudni játszani mindenki mindenkivel, mert két évig tartana a sakkolimpia. Tehát itt azt mondják, hogy van 11 kör, és mindenki azt szerint kap, az első fordulóban randomra összesorsolják a csapatokat, és utána azok, akik nyertek egy meccset, azok közül kapnak ellenfelet. Akik nyertek egy meccset, akik vesztettek, azok közül kapnak, akik vesztettek, és így tovább. Na most a végén így
is... még arra is vigyáznak, hogy ne kelljen kétszer ugyanazzal az ellenfélel.
Igen, természetesen nem játszhatsz kétszer ugyanazzal az ellenfélel. Így a végén ki fog alakulni egy sorrend. Ugye a győzelem 2 pontot ér, a döntetlen 1 pontot ér, és a vereség az 0 pontot ér. A végén ki fog alakulni egy sorrend, de mivel ilyen sok csapat van, és a csapatok számához képest ilyen kevés kör, 190 csapat, 11 kör, ezért óhatatlanul elő fog fordulni az, hogy csapatok pont egyenlőségre
jutnak. A győzelem nem 1 pontot ér, és a döntetlen felett? Nem így?
Nem, a csapat győzelem.
A csapat győzelem.
A csapat győzelem 2 pontot ér. Okay. És óhatatlanul elő fog fordulni az, hogy csapatok pont egyenlőséggel állnak a végén, ahogy most is előfordult. Második, harmadik, negyedik, ötödiknek és hatodiknak ugyanúgy 17 pontja volt. Utána a
7-től 13-ig.
17, igen, utána igen. A 7-től a 13-ig
16. Igen, ugyanúgy.
A kérdés az, hogy hogy döntöm el, hogy ki melyik. 16 pontosok közül ki melyik helyet kapja. És erre kellene egy igazságosabb pontszámolási rendszert találni, mint ami most van.
Biztos agyalnak rajta. Mitől függ? Tehát a FIDE-n belül mekkorák a belharcok? Lobby menetek, ugye? Biztosan vannak ilyenek, hogy akkor egyik meg másik vezetőségi tag, vagy nagy sakk nemzetnek a delegáltja. Hogy néz ott ki bent az erőviszony? Van erre rálátásunk?
Erre nincs.
Igazándiból nincs. De az izgalmas, hogy ugye Indiából elinduló, aztán Franciaországban meghonosodó, és akkor kicsit így angol szász vidékre átcsúszó sakk, hogy lett végül is ennyire demokratikus, vagy globális sport. Ki egyenlítődött jó formán. Most nem csak azért, mert az általán említett amerikaiak összevásárolják, és tudnak csapatot fölállítani, hanem hogy egyáltalán, tehát azért ugye az ember megnézi, kínaiak nagyon masszívan és jó ideje jelen vannak. Valahol talán törés volt a történelemben a Szovjetunió felbomlása, amikor azért szétfröccsentek a jó agyak, és egyrészt ugye elmentek a régi tagköztársaságokba, és így lettek aztán ugye örmény, azeri, grúz élsakkozók, illetve hát aki meg nem tudott labdába rugni, most ez nagyon furcsa így a sakkozókról ilyesmit mondani, tehát aki nem tudott főtáblához jutni, vagy csapatba bekerülni, az elment, elszegődött más zászló alatt, oroszként például. Mert
igen,
hogy...
de azért is mennek el, mert kevés pénzzel jár. Tehát nem elég nézett ahhoz, és nem elég nagy a PR értéke ahhoz, hogy nagyon sok pénz legyen benne, és ha nincs benne nagyon sok pénz, akkor csak a tetejének jut, és ha csak a tetejének jut, akkor mindenki úgy ügyeskedik a tetejétől lejjebb, ahogy tud. Sőt, tulajdonképpen a tetejé is, mert az valahol nem normális, hogy te minden idők legjobb sakkozója vagy, mint Magnus Carlsen, és akkor annyi pénzt keresel a karriered során, mint amennyit egy nagyon jó focista keres mondjuk 2 év alatt.
És még a sérülés se kell.
Nem számít a sérülés. Nem.
Ez miről szól a sérülés? Tehát ez a fáradtságról szól, vagy mitől sérülhet le egy sakkozó?
Hát fáradtság is, most hirtelen nem ugrik be, hogy kinek volt olyan, hogy bicikli balesete volt, és krónikus fájdalom jelentkezett a térdében, ami miatt visszaesett, és amíg ez az egész nem gyógyult meg, addig nem tudott játszani. Nem tudott teljesíteni, nyilván nem tudott ülni az asztalhoz, és tudta tologatni a bábukat, de nem...
Egy kiesés, tehát mert hogy voltak nagymesterek történetében, vagy életében, pályafutásában is voltak ilyen, hát nem elvonulások, de nagyon szürke periódusok. Ez arról is szólhat, hogy telítődnek, és akkor nem tudnak már többet érdemben, tehát kiégnek tulajdonképpen, nem megy ez a dolog. Már annyi sakkot láttak, hogy minden jönne vissza.
Nem, de nyilván pihenésre mindig szükség van. és ezért is vagyok kíváncsi arra, hogy mi fog történni. Ugye most a Kínának az első táblása Tinglizen, és Indiának az első táblása Domarogó Gukesh, ők fogják játszani a világbajnoki döntőt, mit tudom én, egy hónap múlva. Gukesh megnyerte Indiával a sakkolimpiát, fantasztikus teljesítmény nyújtva, első táblás volt, és...
Ezt is tisztázzuk legalább röviden, ezt az első táblás, meg negyedik, tehát miről szól konkrétan?
Egy országok közötti meccset, azt négy táblán játszanak, négy pár, kettő innen játszik világossal, kettő a másik oldalról játszik világossal, és hát a szövetségi kapitány meghatározza a táblasorrendet, ami azt jelenti, hogy vagy a legjobban formában levő, vagy a legmagasabb ratinggel rendelkező, vagy a legmagasabb tiszteletnek örvendő játékost helyezi az első táblára, és kialakítja a csapatsorrendet. Ki játszik az első táblán, ki játszik a második táblán. Az első táblán játszani az óriási presztízs. Azzal gyakorlatilag azt mondják, hogy jelen pillanatban te vagy a legjobb sakkozó, aki a rendelkezésünkre áll ebben az országban.
És nem lehet a torna közben cserélgetni, az már megvan, akkor úgy mennek végig.
Elvileg nem. Első táblásként tábladíjat nyerni a sakkolimpián, az azt jelenti, hogy gyakorlatilag a legjobbak között is, minden ország legjobbja közül is te voltál a legjobb. Igen. Uh-huh. Na, és ez Gukesh. És emellett megnyerték a sakkolimpiát, és egy hónap múlva játszanak azzal a Tinglizennel, aki most például tessék formahanyatlás, önbizalomhiánnyal küzd, nagyon komoly önbizalomhiánya van. És tudja, hogy meg kell védeni a címét. És egyébként, amikor Kínát és Indiát összesorsolták, Tinglizen nem játszott. Hogy miért nem játszott, azt találgatták egy fél napig a különböző online orgánumok, mert ez egy ilyen előrehozott világbajnoki döntőmeccsnek próbálták meg felvezetni, ezzel együtt nem ült az asztalhoz, valaki más játszott az első táblán helyette.
Gyerekkori emlék, hogy Elisabetta Polichroniade vasárnap azzal az álmos hangjával kommentál, és egy szintén gyerek vagy fiatal ember ott a kifüggesztett táblán ide-oda rakosgatja a bábukat. Engem akkor izgatott, meg úgy figyelt. Hát nem mondhattam azt, hogy most rövid is volt eleve, de hogy nem mondtam, vagy nem tűnt olyasminek, hogy akkor ez jaj, már megint ilyen. Úgy meg mindig ott van a hangszín a fülemben valahogy. Egy ilyen sakkolimpiára időzítve megnő a mindenféle szakoldalak, dedikált felületeknek a látogatottsága, tehát hatványozottan odafigyelnek, van egy ilyen csúcs, az
Igen, hát gyakorlatilag ez a saknak a legnagyobb eseménye. Tehát ugyanúgy, ahogy vannak emberek, akik olyan nagyon nem követik a labdarúgást, de amikor világbajnokság van, akkor
lázba jönnek.
Akkor lázba jönnek, és azért megnéznek egy pár meccset, vagy ha a csoportmeccseket ki is hagyják, akkor azért ez egyenes kiesésben már megnézegetik a legalább a nagyobb csapatmeccseit. Nagyjából ugyanez van a sakkal is. Vannak sokan, akik időnként játszogatnak, olyan nagyon nem figyelnek oda az eseményekre, de akkor, amikor jön egy ekkora esemény, és pláne hogyha még az országuk is képviseltetni magát, ne talán egy jó válogatottal, akkor elkezdenek jobban odafigyelni rá.
Te magad hogy figyelted ezt, hogy mennyire voltál torna közelben?
Hát én nagyon torna közelben igyekeztem lenni, és amennyiben nem volt munka, vagy nem voltak feltétlenül megnézendő labdarúgó meccsek, akkor én néztem a közvetítéseket, volt olyan közvetítés, ami ilyen 7,5 órás volt, és végignéztem. Tehát követtem ezeket, meg engem érdekel, meg azt sajnálom nagyon, hogy nem tudtam kimenni, az volt a terv, hogy kimenjek, de sajnos nem jutott úgy össze. És a következő az Taskentben lesz Üzbegisztánban 2026-ban, és hát oda szerintem még nehezebben fogok eljutni, úgyhogy lehet, hogy a sakkolimpiáról most lemaradok egy ideig, de még mindig ott van a bakancslistán.
Része lehet ez a nívós rendezvény annak a erőfeszítésnek, hogy akkor Budapest újra, most nyilván az olimpiát generál az ember agyában. Két külön történetről beszélünk, tehát a klasszikus olimpiai bizottság által szervezett karikás játékok másról szólnak, de hogy valahol Budapestnek, illetve Magyarországnak, mint házigazdának, mint sportszervezőnek az ázsióját azért tovább tuningolja egy-egy ilyen történés. Látod-e azt, hogy ugye felvetődött, hogy akkor 36-ban akár lehetne Budapest megint egy pretendens. Az ilyen típusú, nem feltétlenül olimpiai sportákhoz kötődő rendezvények hozzájárulnak ahhoz, hogy hát ott Szordinóban egyre több esélye legyen annak, hogy Magyarországot, illetve Budapestet potenciális helyszínként egyre inkább emlegessék.
Igen, de hát minden ilyen világesemény a vizes VB-től elkezdve a sakkolimpiáig minden sportdiplomáciai siker és növeli az adott országnak.
Mondjuk a vizes VB az úgy benne, tehát ott azért vannak versenyszámok, amelyek az olimpián is előfordulnak. A sakk az meg ugye ez egy más...
Igen, ez egy, igen. Értem a kérdést, hogy ez egy kisebb is, igen, de hogyha e-sportfesztivált szervezne Magyarország, az is növelni abban a sportákban az országnak az elismertségét, meg úgy egyébként is az országnak is az elismertségét, ez egy borzasztó jó PR, és pláne olyan jól szervezik meg mindezt a sakkolimpiát most. Értem azt, hogy miért mondják az emberek, hogy ne legyen, de ez egy nagyon rossz ötlet. A Magyarországon egyébként a szervezésnek már most is elég, vagy a magyarországi szervezésnek most is elég nagy az ázsiója, ezért is van az, hogy mit tudom én, az izraeli válogatott, de még a belga válogatott is, amelyik azt mondja, hogy nem tudja garantálni egy futballmeccsen az ellenfél futballistának az épségét. Magyarországon rendez meccset, és már úgy vannak vele, hogyha elmarad egy meccs valahol,
akkor az a Puskás Aréna többnyire.
Puskásba is megoldjuk, és 2026-ban, ha jól tudom, ott lesz a Bajnokok Ligája döntő is. Tehát ezek mind sportdiplomáciai sikerek, és erre nagy szükség van, és mindig többet hoznak, mint amennyit visznek.
Igen, hát most, hogyha 100 éves a sakkolimpia, még kell várnunk azért, nem tudom mennyit, kell még jócskán, hogy újra Budapestre fókuszáljanak, ilyen értelemben a szaklapok. Egyébként, hogy láttad, te szaklapnak is dolgoztál, ezek a dedikált oldalak mennyire készültek fel, mennyire voltak toppon, mennyire követték, nagyon közel, hát vesézték ki.
Én a chess.com-on néztem mindent, és igen, hazabeszélek, de minden nap volt élő közvetítés, cikkek születtek, ott volt az összes parti, elemzéssel együtt, kiemelve a napmeccse. Nem nagyon volt olyan információ, amiről lemaradt az ember, hogyha ezt online követte. És egyébként olyan videókat is láttam a YouTube-on, hogy a legviccesebb momentumai a sakkolimpiának, és van köztük tényleg néhány nagyon vicces momentum. Légo Péter táncát szerintem érdemes megnézni. Ezzel együtt azért a 21. században valahol el is várható, hogy egy piacvezető lap, aminek 180 millió usere van, tisztességesen kövesse és dokumentálja a sportág legnagyobb eseményének a történéseit.
Volt itt is arra való igyekezet, hogy egy kicsit közelebb hozni a sakkot, magyar napok, talán ez lenne az egyik legkonkrétabb élmény ürügyén. Ez egy hosszú menetelés. Hol tartunk most benne, hogy az, hogy eljön Polgár Judit, vagy eljön Léko, vagy eljön akár Almási?
Ez jó, de kevés. Én úgy látom, hogy ez jó, de kevés, mert...
Oda úgyis azok jönnek, akik egyébként is érdeklődtek, igen, tehát nem igen, arról szól, hogy megy kifele az üzenet.
Igen,
és
tulajdonképpen az lenne a kérdés, hogy hogyan tudom azt megoldani, hogy az átlagember fejében, akinek semmilyen kapcsolata nincs a sakkal, azt leszámítva, hogy mint oly sokan 30 éve játszott a nagytatájával, vagy az édesapjával, vagy gyerekekkel az utcából, tök mindegy, sakkozott, hogyan tudom ismét felhívni a figyelmét arra, hogy figyelj, itt volt ez a sakk, te ezt régen szeretted, nyisd ki a táblát és játsz egy meccset valakivel. Vagy egyszerűen csak menj fel online, és játsz ott egy meccset. Ezt kéne elérni, és annak ellenére...
Benned van ilyen ingerencia, hogy akkor, amikor úgy érzed, hogy hát nem tudom, friss vagy igényed van rá, hogy egy ilyen szellemi tornába bonyolódjanak, akkor tényleg fölmész, és keresed?
Persze, nekem most is van aktív levelező meccsem.
Hiányérzeted is van? Tehát addikciós lehet a történet? Vagy...
Ilyen alapon minden addikciós lehet. Tehát nincsenek elvonási tüneteim, hogyha nem sakozom, de időről időre jól esik játszani nem csak levelező partit, hanem mit tudom én, egy 10 perc plusz 15 másodperces rapidot.
Melyikbe vagy jobb?
Levelezőben már van időm gondolkodni, és levelezőben mindig azt csinálom, hogy a reggeli kávé mellé előveszem a pozíciót, és teljesen friss fejjel, és
dobom. Újra gondol, megint megnézed.
Én gondolom az egészet, és néha egymás után két reggel is gondolkodom, és utána lépek. Tehát ezért vagyok jobb. Valószínűleg több türelmem van ezekben a helyzetekben, hogy jobban osztom az időmet, nem tudom.
Hát időfaló, a felkészülés is, maga a mérkőzés, az edzés is.
Az, ami jár érte. Tehát az, amikor látod azt, hogy feljebb lépkedsz, regisztrálsz az oldalra az első 2-3 meccsed alapján belül neked egy ratinget, és utána elkezdesz játszani, és időnként megnézel egy videót, és akkor már nem, mit tudom én, 800 vagy, hanem 900 vagy, és utána nem 900 vagy, hanem 950, és aztán eléred az elszedet, és így szépen lassan haladsz fölfele, és ez büszkeséggel tölt el, és önbizalommal tölt el, és közben tanulsz gondolkodni, és felelősséget vállalni az rossz lépéseidért van, azokat is te lépted. És egy csomó ilyen dolog van, amit a sakk ad. Én annól készítettem egy interjút magyar női válogatottnak a mostani első táblásával, akkor még csak 13 éves volt, Gázsókával, ki felsorolt egy csomó dolgot, hogy memóriában, a mintafelismerésben, a felelősségvállalásban, a pontosságban egy csomó olyan mentális erény van, amit a sakk...
Önuralom.
Igen, önuralom. Amit a sakk egy az egyben segít, és nem úgy segít, hogy rád parancsol valaki, hogy csinált, hanem egyszerűen kialakítja benned ezeket a dolgokat. Pusztán az, hogy játszol, és hogy igyekszel jobb lenni. És szerintem ez fantasztikus. Ezek a tulajdonságok mindenkinek jól jönnek, de tényleg mindenkinek. És itt van egy módszer, amivel el lehet őket érni, anélkül, hogy mit tudom én, drága pszichológust fizessünk, vagy sanyargassuk magunkat, vagy teljesen mindegy.
Kell egy tábla, kell...
Igen, kell egy tábla, kell egy partner. Vagy kell egy számítógép internet csatlakozása. Uh-huh. Esetleg egy okostelefon.
Igen, és akkor jönnek azok, akik azt mondják, hogy jó, de a gyermek nem mozog, ott ül, ott görnyed.
De a gyermek nem azért, a gyermek nem mozog, de nem a mozgás időből kell elvenni a sakra az időt. Hanem a bugyuta YouTube videók nézéséből kell elvenni az időt. De hát a legtöbb szülő, és szerintem ezzel eltérünk a témától, úgyhogy majd térjünk vissza, de ha nem vennének 8 éves korában okostelefont a gyerekek, akkor lehet, hogy többet mozogna, mert nem lenne rászokva ahhoz, hogy az inger hiányát instant kielégítse.
Olyat nem láttál, hogy mobilon játszik sakkor?
Dehogy nem. Igen, hát persze, minden Csezkomnak is, de egyébként a többi sakkoldalnak is van mobil applikációja.
Van, mint lehetőség, de azért nem elterjedt, vagy nem...
Nem, már mindenki a Facebook feedet, meg a TikTokot, meg az Instagramot tekergeti. És azt tekergeti egyébként az ember órákon keresztül, miközben egy sakkmeccs az, mit tudom én, 15 perc, 10 perc, attól függ. Ha nyerni akar, akkor nem bírja olyan sokáig. Hát 15 plusz 10-ből most játszol kettőt mondjuk, jó esetben hármat, de azért többet nem. Mert oda tényleg koncentrálni kell, meg gondolkodni kell.
Pálfi Csaba Sándor, azért zárom most itt, hogy legyen időnk még sakkozni.
Jó, rendben.
Mert hogy ez benne van a pakliban, az egy másik játék, ami a pakliról szól persze, de hogy lényegében elhoztam otthonról a sakk táblámat, és ezért stílusosan zárjuk majd, úgyhogy fölállítjuk a bábukat, és hát nem áruljuk el, hogy most fehérrel vagy feketével ki fog kezdeni, de az biztos, hogy vissza fogunk térni, mert egyelőre, hát döntetlenre játszottuk ezt a műsort. Nem biztos, hogy meg tudtuk győzni a hallgatókat, hogy térjenek vissza a gyerekkori emlékeikhez aktívan, és tényleg vegyék elő azt a sakktáblát, akár úgy, hogy megmutatják az unokájuknak vagy a gyereküknek, de abban viszont meg vagyok győződve, hogy egy sakkolimpia mellett nem mehetünk el, főleg, hogy a szomszédban rendezték Budapesten, és nem tehetünk le arról a luxusról, hogy időnként szóvá tegyük, hogy hát igen, a kütyük helyett vannak egyszerűbb, hasznosabb és építőbb jellegű foglalkozások, akár korhatár nélkül. Van ilyen, hogy szenyor sakkozók egyébként?
Persze.
Most
csak így eszembe.
Igen? Igen, uh-huh. Igen. Tehát szenyorúszókat láttunk.
Persze, hát szenyor sakkozók is vannak, csak egy bizonyos kor fölött lehet nevezni azokra a versenyekre, ugyanúgy, hogy vannak junioroknak is.
Alig várom, hogy végre egy olyan kategóriába nem esedjek, amikor be tudok lépni szégyenkezés nélkül, ott a hátsó sorba leülhetek, és aztán ugye, ahogy mondod, talán avanzsálok is. Ez valószínű akkor lesz, amikor már nem lesz aktív ilyen rádiós tevékenységem, és több idő marad a bábukat tologatni. Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen a meghívást.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal holnap jelentkezünk, legközelebb a megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.